Csak a tárgy úgy néz ki majd, hogy vasúti járműrendszerek. Első jól meghatározott anyagrészünk lesz, azután a tárgyalásban légi, illetve vízi járműrendszerek jönnek elő. Azután a harmadik anyagrész motoros járművek és közúti járművek anyagrész. Talán így írom. Közúti járműrendszerek. Jó, hát ez lesz a tárgyalás sorrendje. Kérném szépen, a három anyagrészből három zárt helyi lesz a fél év során, hogy azt mindjárt itten előre jelezzem, és pedig majd az időpontot fölírom a szünetbe vagy az óra legvégén, ezek már adva vannak, sőt a zárt helyi termek is rögzítettek. No, hát így elkezdve és az anyagot egy pillanatra már elképzelve, egy picit lépjünk annak a kérdésnek az összefoglalásához, hogy mi is a közlekedés. Ide fogom írni, ezt már tanulmányozták előző fél évben. Közlekedés. Hát kérném szépen, ha mi mostan egy kicsit így fizikai oldalról próbáljuk megfogalmazni, akkor arról van szó, hogy tömeget kell áthelyeznünk két különböző pont között, tehát ebből a szempontból tömegáthelyezésről beszélhetünk. Ez rendben van, azonban egy egyedi tömegáthelyezés még nem jelent közlekedést, ennek rendszeresen ismétlődő folyamatnak kell lennie, tehát ide írjuk, hogy rendszeresen ismétlődő folyamat. Na most ugye jön elő az a fizikai mennyiség, ami a tömegnek az időbeli áthelyeződésére jellemző. Ezt előző fél évben tárgyaltuk, ugye tömegáramról van szó. Tulajdonképpen azt kell valahogy levezetni. Tömegáram, ez a bizonyos M ponttal jelölt mennyiség, amely tömegáram lehet, hogy az időfüggvényében változhat, tehát korán sem egy stacionárius tömegáramról van szó, és ha megnézzük, hogy mi a mértékegysége neki, akkor arra is könnyen választ adunk, tehát tömegáram az M pont mértékegysége. Emlékszünk rá, hogy szögletes zárójelbe tesszük mindig a mérőszámot kapcsosba, a mértékegységet szögletes zárójelbe. Hát lehetne kilogramm per szekundum, vagy esetleg tonna per óra is lehetne. Hát ugye attól függ, hogy milyen prefixumokkal célszerűbb dolgoznunk. Na most kérem szépen, a konkrét megvalósulása ennek a tömegáramnak, ez attól függően, hogy pont az időfüggés hogyan alakul, ez eltérő lehet. Én csak megemlítem azt a lehetőséget, hogy lehetséges egy folytonos tömegáram, persze nem biztos, hogy stacionárius, folytonos tömegáram. Ez a tömegáthelyezés, ez megfelelne a csővezetékes szállításnak, és nekünk most nem témánk. Csővezetékes szállítás. Ellenben a másik, amikor szaggatott ez a tömegáram, ez bennünket érdekel. Hát kérném, erre mi mutat? A járműveink, mint mozgó tartályok befogadnak bizonyos mennyiségű tömeget, hogy az a tömeg most utasok tömege vagy áruk tömege, az ebből a szempontból most nem érdekes. Minden esetre a járművek esete ez. Járművekkel történő szállítás. Na hát ez érdekel bennünket, járműrendszerek. A jármű tehát funkcióját tekintve egy tartály, őszintén szólva, más nem kéne, fogadja be a szállítandó utasokat és árukat, és helyezze át a térben két különböző pont között. Tehát mi a jármű? Van erről nagyon sok ismeretünk már előtanulmányok alapján, olvasmányok alapján. Mi a jármű? Hát kérem szépen, mint mondottam, a lényege az, hogy egy tartály az, ami megfelelő módon be tudja fogadni a tömegeket. Tömegek befogadására és mozgatására alkalmas, idézőjelbe véve tartály. Hát ez a hasznos része a járműnek. Mostan egy versenymotorról éppen nem beszélünk, a rendszeres ismétlődő tömegáthelyezés kérdésekor. Tehát ez egy lényegi dolog. Ez a tartály, akkor mint egy egyes dolgot meg kell mondani, hogy a tartály micsoda. Szerkezeti részekkel elhatárolt térrész. Hát most lehetne mondani, hogy zárt térrész alapesetben, különösen téli üzemben, ugye ablak, ajtó csukva, de hát egy nyári erdei vasúti kocsi az meg nyitva is lehet jó szellőzés érdekében. Tehát egy térrész el van határolva minden esetre abból a célból, hogy befogadja az illető tömeget, utasokat. Térrész. A zártat ide írom, hogy aztán pont-pont-pont gondolkozzunk rajta, hogy lehet kicsikét nyitható, esetleg részben nyitott. Jó. Hát a második dolog, amit meg kell mondani itt, hogy ugye ez a tartály, ez valamilyen helyzetbe kell, hogy elhelyezkedjen a mozgás során, és hát ez általában a vízszinteshez nagyon közel álló helyzet lesz. A tartály rész helyzete közel vízszintes maradjon. Legyen vagy maradjon, és ezt a helyzetet megfelelő, ugye többnyire függőleges erőhatásokkal biztosítani kell. Legyen ezt megfelelő függőleges erők támasztó hatása biztosítja. De, és akkor jön egy fontos dolog, hogy persze vízszintes kell legyen, a támasztó hatás olyan legyen, hogy közben a térbeli áthelyeződésnek a funkciója megvalósulhasson, tehát megtartva a vízszintes mozgás lehetőségét, ez olyan legyen a támasztás. Azt mondhatnám, hogy pályairányú, nem biztos, hogy az pont vízszintes, pályairányú mozgás. Hát kérem szépen, végbe megy ez a mozgás, de mindig ott van egy fránya hatás, amelyik a mozgást gátolni igyekszik. Valamilyen menetellenállással számolnunk kell, igaz? Mik ezek? Lehet surlódás, gördülési ellenállás, vagy közegellenállás jellegű légellenállás. Tehát ezek mindig fellépnek, a jármű mozgását akadályozni igyekeznek. Hát ezen a ponton azt mondhatjuk, hogy támasztás szükséges, megfelelő pozícióba tartás, többé-kevésbé vízszintesen. Ma jó, mondjuk a repülőgép kicsit ferdénye, amikor felszáll, tudjuk, de a fő mozgása során nagyjából vízszintesen. És ennek a mozgásnak ki kell tudni alakulnia, tehát a vízszintes irányba le kell tudni küzdeni ezeket a pályairányú ellenállás erőket, pályairányú mozgás lehetőségét. A fellépő menetellenállás, fellépő menetellenállás ellenében. Hát ezeket ki fogjuk bontani. Ugye szárazföldi járműveknél, hát ugye nagyjából a kerék az, ami a támasztó hatást megvalósítja, hozzá kapcsolódó hordmű, rugózás és így tovább, függőleges erőket. Úszóművek, vízi járműveknél világosan felhajtó erő segítségével tartják a vízi járművet valamilyen pozícióba, vízszinteshez közelibe, és hát a repülőgépnél a kifutópályán, mint egy közúti jármű, szépen gördül a megfelelő kialakított futóművön, ugye kerekes járműként, és aztán, ha elemelkedett, akkor viszont már a szárnyhordfelületen fellépő felhajtóerő, vagy helikopternél a forgószárnyon keletkező felhajtóerő, ami mindenképpen sebesség jelenlétét kéri, biztosítja a függőleges erőhatást. Tehát rendben van, ez körülbelül így adódik. A járművünk tehát kialakult egy elhatárolt térrészként, alátámasztást nyert, megkapta annak a lehetőségét, hogy tovább mozduljon a közlekedési pálya mentén, most már mozgatni kell. Miért? Fönnállnak az ellenállás erők mindenkor, valamilyen mértékben azt le kell küzdeni, tehát jön az a dolog, hogyha itt folytatnám, harmadik, hogy vonóerő kifejtés kell biztosítani. Na most jön tulajdonképpen a mérnöki dolog nagyobb része, oda kell szépen stimmeltetni a tartály alá, mellé, fölé olyan szerkezetet, ami a pályairányú aktív erőt ki tudja fejteni, és leküzdi a mindenkor jelenlévő menetellenállás erőket. Vonóerő kifejtés lehetősége álljon fent, különben nem mozog lehetősége, és pedig vezérelhetően. Ugye fokozatosan lehessen indítani, amikor már nem szükséges akkor a vonóerő. Van ilyen? Ugye tanultuk a géptanban, amikor már a gyorsítás végére értünk, akkor vissza lehet venni a vonóerőt, csak a menetellenállást kell leküzdeni konstant sebességű haladáskor. Tehát vissza kell venni a vonóerőt. Aztán, mikor majd megállásra készül a járművünk, hiszen emlékszünk rá géptanba, a jármű ideális sebesség ciklusát, a menetábrát tárgyaltuk, ugye volt egy sebességnövekedés, közelállandó sebességű haladás, és aztán megállás fékezésig. Ezt a három fázist a tényleges járműveknél még kiegészíthetjük egy olyannal, és ez fontos is, hogy a konstant sebességű haladás és a fékezés fázisa között még célszerű beiktatni egy szabad kifutást. Na most a szabad kifutás során energiát tudunk megspórolni, a sebesség nem csökken annyira, hogy az jelentős lenne. Egyik nagyon komoly forrása a közlekedés energetikai szempontból történő kedvezőbbé tételének. Na most ezt azért mondom, mert a vonóerőt hamarabb megszüntetjük, mielőtt a fékezést azonnal megkezdenénk, tehát van gyorsítás, fokozatos vonóerő ráadás, visszavehetem a gyorsítás végén a vonóerőt annyira, amennyi a menetellenállás leküzdéséhez szükséges. Ugye van a Newton első axiómája, az volt nekünk, hogy az eredőerő nulla, és a test megtartja a mozgás állapotát, de kell nekem vonóerőt kifejtenem az eredő nullává tevése érdekében. Miért? Mert az ellenállás mindig ott van, azt ellensúlyozni kell. Hogyha azt ellensúlyozom, kiáll fennáll az erők vektoriális összege zérus, a test megtartja a mozgás állapotát mindaddig, amíg ez megvan. Utána majd, ha leveszem a vonóerőt, akkor csak a fékező erő fog szerephez jutni, igaz, és akkor lassul a jármű. Tehát tulajdonképpen a menetellenállás egy tökéletlen fékezés, lehet, hogy egy kilométer során a jármű magától is megállna, de az nekünk általában túlságosan hosszú. Hát legalábbis, ha most itt a gépjárműre gondolok, azért, hogyha egy nagysebességi vonatra gondolnak, akkor az egy kilométeres fékút az nem is olyan kicsi, pláne a szuper nagysebességüknél, ugye akkor több kilométer a fékút, a 300 km per óráról való megállításkor. Persze a lassulás is kérdés, hogy mekkora, de azért egy 1,2 méter per szekundum négyzet az abszolút értékű lassulásnál az előbb mondott számok, azok reálisak. Kérném, megvan itt a vezérelhetőség, jön a négyes. Na most azt szoktam mondani, már biztos hallották a kollégák, esetleg géptanból is mondtam, hogy abból még nagy baj nincs, ha a jármű nem indul el, mert az egy kellemetlen dolog. De hogyha 100-ról, 200-ról, 300-ról nem tud megállni, akkor az óriási baleset. Tehát a fékezés lehetősége, a másik gépészeti berendezés biztosítása a járműnél, tehát fékező erő kifejtés. A járműrendszerek tárgyalásakor, hát ezekkel kell foglalkoznunk. Fékező erő, kifejtés. Lehetőségének biztosítása. Hát ez nagyon fontos. És pedig vezérelhetően. Ez is vezérelhetően felkiáltó jel. Tehát ugye fékezéskor nekünk lehet, hogy csak egy kicsi sebességkorrekció szükséges, mert túlléptük a megengedett 100 km per óra sebességet, 2-3 km per órával visszavesszük, vagy pedig egy másik véglet, a megállító fékezés, amikor hát lehetőség szerint ugye közel állandó lassulás érték mellett elvonjuk a mozgási energiát, mert hogy ezek a folyamatok, és most figyeljünk erre föl, mind a hajtás, mind a fékezés állandó energiaáramlás jelenlétében megy végbe. Hajtáskor energiát viszünk be a rendszerbe, alapvetően két dolognak a biztosítására. Egyrészt ellensúlyozni kell a menetellenállás erőknek a munkáját, azt fedezni kell mindig, plusz még a gyorsítás során kinetikus energiát generálunk. Na most a fékezés során gazdaságtalan módon valljuk be, de jobbat sokszor nem tudunk, bár vannak lehetőségek, el kell vonni ezt az energiát, jó lenne eltárolni, és aztán újra hasznosítani, ezt részben bizonyos rendszerekkel lehetséges is megvalósítani, azonban a legtöbb járműnél a kinetikus energia végül is hőenergia formájában a fékkel elvonásra kerül, tehát disszipálódik. Mit jelent ez? Szétszóródik a környezetbe hőformájába. Ezek a disszipatív fékek. Hát látjuk majd, hogy a fékeknél van a disszipatív lehetőség, ez a, hát mondjuk, végzetes gazdaságtalan, és vannak a regeneratív fékek, amelyekkel hát részben el lehet tárolni későbbi hasznosításra, részben pedig esetlegesen a hálózaton lévő többi jármű, ugye ez egy villamos vontatás, főképpen villamos vasutak, városi vasút, metró, nagyvasút, a hálózaton lévő többi jármű közvetlenül a hálózatból a visszatáplált energiát az ő gyorsítás, illetve konstant sebességi haladásához szükséges energiaként fel tudja használni. Hát kérném szépen, nagyon jó, ezzel megvan, figyeljünk erre a vezérelhetőségre, be fog nekünk lépni két darab vezérlés. Mind a kettő az idő függvényének fog majd bizonyulni, tehát egy U1 a T függvényeként megjelenő vezérlés, ez lesz az U1T vezérlő függvény. Ez az U1T vezérlés, ez pedig lesz az U2T vezérlés, fékvezérlés. Ugye? Mérnöki tanulmányokban ez fontos lesz, előbb-utóbb eljutnak irányítás elmélethez, és különböző más hasonló rendszertechnikai disziplinákhoz. Kívülről befolyásolom a rendszert valamilyen kívánt célállapot vagy folyamat eléréséhez. Hát most nekünk a kívánt célfolyamatunk éppen a micsoda, a géptanban már jól tanulmányozni kezdett menetciklus megvalósítása. Ezt fogjuk megnézni majd mindjárt itten, lehet, hogy a szünet után már akkor egy ábrával. Mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, nézzük a mozgáspálya alakulását most különböző járműrendszereknél. Nézzük a mozgáspályát. Mit tudunk mondani? Mozgáspálya, hát nézzük sorjába. Akkor, ha az ember venné elsőnek a szárazföldi járműveket, a ugye kerékkel rendelkező járművek legfőképp, bár bizonyos terepjárók, mint ugye lánctalpasak itt szóba jönnek, szárazföldi járművek. Hát, hogyha abból a szempontból nézem, hogy mennyire erősen meghatározott a mozgáspálya, akkor először kell mondani, hogy épített pálya esete. Épített pálya ugye lehet a vasúti pálya, közúti, ha most azt nézném, hogy dimenziószám szempontjából milyen jellemzést lehet adni, hát ugye körülbelül azt lehetne mondani, hogy egydimenziós ez a vasúti pálya, mert az ívhossz egyértelműen meghatározza a pálya alakot, hogy merre fog mozogni a jármű, majd kis persze eltérések lehetnek, különösen kisebb parazita mozgások, járműlengésekkel kapcsolatosak, nyomjáték, rátérünk majd. A másik a közúti pálya, ugye? Hát azt meg azt lehet mondani, hogy épített lévén körülbelül kétdimenziós. És akkor vegyük figyelembe azt, hogy nem változik gyorsan az emelkedési viszony, hogy a harmadik dimenziót azt állandóan figyelembe kéne venni sok vizsgálatnál. Van persze olyan, ahol ezt kell. Akkor az építetlen pálya, az pedig a ugye terepjáró, terepjáró jármű, hát akkor azt kell mondani, hogy kb. 3D azért neki a viselkedése, mert annyira egyenetlen dolgokon mozog, hogy a függőleges mozgást, még a főmozgása tekintetében is érdemes figyelembe venni. Mi a helyzet a vízi járműveknél? Ez az első volt a szárazföldi, tehát itten lehetett mondani kettes. Vízi járművek. Mondjuk ezt itten aláhúzzuk azért a jármű fajtákat. Így. És akkor meg kéne különböztetni azt, hogy milyen járműről van szó. Folyami, tengeri, hajó esete. Kb. 2D, tengeri hajó, kb. 2D, Esetleg, hogyha nagyon elengedem a fantáziámat, 3D a föld gömbölyűségét figyelembe véve vannak hatások, amit lehet figyelembe venni. Tengeri hajó, és végül a tenger alatt járó lehetne mondani, hogy búvárhajó. Hát, hogy a búvárhajó mennyire tömegközlekedési eszköz, az egy kérdés, de érdemes itten megmondani, hogy tényleg a búvárhajó bizonyos korlátok között szabadon 3D-ben mozgatható, de azért vigyázni kell, hogy ne menjen a tengerfenéknek, igaz? Na kérném, a légijárművek esetében pedig lehetem egységesen 3D-t veszek, és akkor a 3D fölírása azt mondja, hogy foglalkozzunk a térbeli mozgással. Hát a mozgáspályáról általánosan a mozgáspálya térgörbe. Mozgáspálya térgörbe. Hát ilyennel foglalkoztunk mi a előző fél évben általános járműgéptanból, de hogyha megnézzük, hogy mit lehetne itt megmutatni, akkor körülbelül olyasmiről van szó, hogy fölvehetném a XYZ koordináta rendszeremet, és akkor van egy kezdőpont, meg egy végpont, kettő között szeretném a mozgást megvalósítani. Legyen itt egy kezdőpont, A, legyen itt egy végpont, mondjuk B. Mind a két bejelölt pontot 3 koordinátájával meg tudom határozni, és aztán, hát például így. XA, YA, ZA, és mondjuk itt van, hát talán így, aha, jó, itt lenne XB, YB, és hát itt van a ZB. Na most a kettő között húzhatok mozgáspályát, és a tárgyalásunk során a jármű főmozgását tekintve úgy vesszük, hogy ez a jármű tömegközéppontjának a pályáját adja meg, tehát akárhogy is. Itten kialakult egy G görbe, amely mentén tova mozdul a jármű tömegközéppontja. Na most mit lehet mondani, tehát a tömegközéppont pályája, a jármű maga egy kiterjedt, ugye térben kiterjedt ugye, alakzat, test, akkor a tömegközéponttól eltérő pontjai is hasonló pályát fognak leírni, és az ember azt gondolná, hogy a jármű keresztmetszetét itt elképzelni egy adott ponton, itt lenne, a tömegközéppont ezen mozog, a jármű keresztmetszete egy A felület, és mondjuk ez konstans lenne, tehát egy hasábszerű jármű, képzeljünk egy autóbuszt közel, hasáb alakú, igaz? Akkor a sarokpontok azok valami hasonló pályán fognak itt végig mozogni, igaz? Sarokpontok valami hasonló pályán fognak végig mozogni, így szépen, ez itt nem is látszana a hátsó, tehát itten így. Azt mondhatjuk, hogy a járműtest szélső mértékadó pontjai a hely szükséglet szempontjából hasonló pályát fognak leírni, tehát egy ilyen csőszerű felület rajzolódik ki az elméleti tömegközéppont pálya körül, amelynek szabadon kell maradnia. A levegőbe automatikusan szabadon van, ha nem repült be egy madár, mert lehet, hogy berepült, és akkor valami konfliktus keletkezhetne, ha egy Isten egy másik repülőgépbe került, vízbe hasonlóképp. Vasúti pálya körül egy űrszelvényt nyitva kell tartani, ezért le is kell vágni a gajakat, amik tavasszal benőnek oda. A közútnál szintén látjuk ezeket a gépeket, amik megtartják azt a szelvényt. Úgyhogy a járműtest mértékadó pontjainak pályája azt írom ide, hogy egy csőszerű tartományt rajzol ki. Ez egy nyílt csőszerű tartomány, igaz? Csőszerű. A cső keresztmetszete most éppen egy valamilyen négyszög keresztmetszet, A keresztmetszet. Csőszerű tartomány. Tehát figyeljünk arra ezen a ponton, hogy a járműünk az korán sem független a környezeti feltételektől. Kivált kép, mondom, a szárazföldi járműveinknél, ugye a szabad mozgáspályát biztosítani kell. Jó, hát kérném szépen, a szárazföldi járműveket, ha nézném egy pillanatra, akkor próbáljuk meg ezeket a feltételeket áttekinteni, hogy mi történik. Szárazföldi járművek. Ez lenne nekünk itten egy A pontunk, nagy A, ABC, majd jön, szárazföldi járművek. Ott van az 1, 2, 3, 4. Hát akkor 1-es. Az a jármű felépítmény. Ezt látjuk meg a járműre tekintve. Leghangsúlyosabban jelentkezik. Ugye jármű szekrény. Ez a tartály. Lehet, hogy ez a tartály az egy áramvonalas alakú, nem egy hasáb, mert számos alak előfordulhat, de minden esetre itt van. Kettő. Mi az, ami biztosítja a helyzetet? Közel vízszintes. Hát kérném szépen, futómű, hordmű. Futómű és hordmű. Biztosítja ezt a helyzetet, futómű tovagördülést tesz lehetővé, gördülési ellenállás egy csapsurlódás jelenlétébe, és ha a jármű már mozgott, ez a keresztmetszet, kérném szépen levegőbe elképzeljük, hogy tovahalad egy ilyen lap, akkor arra közegellenállás erő fog hatni. De nem csak elől, hanem mögötte is egy örvény, meg még szívó hatást fog kifejteni. Tehát van három összetevője ennek, látni fogjuk majd. Ide írom, hogy kerekek, rugózás, csillapítás. A rugózás az jó. Lengésekről tanultunk géptanban. Tudtuk a saját körfrekvenciát is. Azt is mondtuk, hogy saját körfrekvencia azért, mert a lengőrendszert fölépítő sajátságos elemek jellemző mennyiségei lépnek be, a tömeg és a rugó állandó, igaz, vagy merevség. Hogy volt? Alfa egyenlő gyök, S per M alakban, ugye? Merevség és tömeg belép, valahogy lengeni akar, de azt nem szeretnénk az idő végtelenségig hagyni, hogy fönnálljon egy zavarás után, hanem a csillapítóval elvonjuk a lengés, a parazita mozgás energiáját. Kellenek a csillapítók. Csillapítás. Jelen van. Jó? Na hármas az vonóerő generálás. Hát kérem szépen, lehet önjáró a jármű, akkor viszi magával az erőgépét, vagy az erőművet, ennek is nevezhetem, ugye, hogyha a gázolajból vagy benzinből nyerjük végül is a hajtóenergiát, akkor ennek a fűtőértéke betöltésre kerül tankoláskor, és aztán egy erőmű igazából, lehet az egy motorbicikli, de ha egy több megawattos dízelmozdonyra, vagy ne adj Isten hajóra gondolnak, akkor azért az egy ténylegesen egy erőműként értelmezhető. Tehát önjáró és nem önjáró. Hát ez viszi az erőművét. Erőmű is. A nem önjáró az a valahonnan nyer vonóerőt. Na most akkor két dolog lehet, hogy ha már a járművet veszem, hogy azt vontatja valami önjáró jármű, vagy pedig hálózaton keresztül kap villamos táplálást. Ez nagyon ismert dolog, tehát nem önjáró. Vontatva, vagy villamos hajtás, villamos hálózaton. Így. Nem önjáró esetre ez rendben van. Hát kérném, jönne a fékező erő, még a negyedik. Fékező erő generálás. Kérném szépen, fékező erő generálás tekintetében már néhány szót mondtam itt az előzőekben. Annyit szeretnék hozzáfűzni még, hogy hát a két jellegzetes eset disszipatív lehet, amikor is szétszóródik a elvont energia hőformájába, disszipatív, illetve regeneratív. Na, disszipatívnál súrlódásos. Ezzel egy kicsit fogunk már előzetesen itt foglalkozni mindjárt, hogyha áttekintettük ezt a részt. Hogyan néz ki szárazföldi járműveknél a disszipatív fék kialakítása. Lehetséges egy hidrodinamikus fék. Hidrodinamikus fékkel találkozunk ugye közúti járműveknél, személyautóknál is, teherautóknál, még inkább vasúti járműveknél is. Hidrodinamikus erőátviteli elemet azt lehet féküzemben üzemeltetni, elemben a elvont kinetikus energia a hidraulika olajat melegíti, tehát a hűtőn keresztül kell elvonni, ezért ottan azért az korlátozott mértékben lehet használni. Ilyen kisebb mértékű retardáció biztosít visszafogás biztosítására. Hát kérném szépen, van még a harmadik, amikor villamos ellenállásra dolgozunk. Villamos ellenálláson történik a disszipáció. Kérném szépen, hogyha a budapesti metrón nyár időben főképp lehet érezni, de talán télen is, belépnek az ajtón, alulról egy meleg pofon az ajtón való átlépés közben, igaz? Lent a jármű alvázat vannak a fékellenállások. A vontató motorok féküzemben generátorként működnek, feszültséget generálnak, és az áramot hajt át a fékellenállásokon, ami meleggé változik, és a menetszél kifújja. Ha megállt a jármű, akkor ott szépen száll fölfelé, illetve egy másik kép, a ipari csuklós villamost látják messziről nyári időben, akkor a tetőn, mintha valami kis mozgása lenne a levegőnek. Pontosan a fölfelé áramló meleg levegőnek a fénytörését lehet látni, tehát itt van átalakítva a kinetikus energia, hőenergiával. Marad a regeneratív, hát kérném szépen, mit lehet csinálni? El kéne tárolni valahogyan a kinetikus energiát. Az elvont kinetikus energia tárolása, illetve esetleg azonnali újrafelhasználása. Hát kérném szépen, ez a helyzet. Hogy tudok elvonni kinetikus energiát? Hát ez a villamos járművek generátoros féküzeme, ez jó, akkor ne engedjem rá fékellenállásra, hanem próbáljam visszatáplálni a hálózatba. Hát, ha van a szomszédban egy másik szerelvény, amelyik éppen gyorsítani akar, villamos körön keresztül ezt meg tudja tenni a rendszer, és akkor az energiának egy része hasznosítható. Másik lehetőség az, hogy a fékezés során a kinetikus energiát eltároljuk például mechanikusan egy giroszkópba, ami ott forog a jármű alváza alatt, és aztán az induláskor a gyorsításra egy részét felhasználjuk ennek az energiának. Azután el lehet tárolni még pneumatikus, hidraulikus úton, ezekbe a részletekbe nem megyek bele, ezek kutatás és fejlesztés tárgyát képezik jelenleg. Nézzük meg, hogy milyen felépítések jönnek szóba, milyen rendszerek. Tehát szárazföldi járművek, diszipatív fékrendszerek, a surlódásos fékekkel fogok foglalkozni egy kicsit, inkább előzetesen, majd még erre visszatérünk a különböző járműrendszerek tárgyalásakor. Nézzük, hogy hogy is néz ez ki. Surlódásos fékek. Lesz az első tuskós. Második lesz tárcsás fék. És a harmadik lesz a dobfék. Hát nézzük ezeket röviden szerkezeti felépítés és működésmód szempontjából. Hát körülbelül a következőket lehet mondani, ugye ten ad A, ugye ad egy. Tuskós kerékfékezés. Veszik körülbelül ezt a kereket, és akkor a forgási iránya neki mondjuk megszabott, omega szögsebességgel forog. Közben van neki egy haladó sebessége is, V. Na most a forgást gátolni igyekvő nyomatékot kell rávinnünk, és pedig surlódással, és mint mondottuk, itten tuskóval történik a surlódó erő rávitel. Ide fogom helyezni a tuskót. És hogyha kézzel nekinyomnám, akkor látjuk, hogy surlódási kölcsönhatás jelentkezik, amelyik a forgást gátolni igyekvő surlódó erőt fog generálni, miközben persze föllépett egy felületre merőleges nyomóerő eloszlás is. Na most hát ahelyett, hogy kézzel nyomnám neki ezt a tuskót, azért valami szerkezetet oda érdemes tenni, és pedig ide szokták tenni a fék sarut. Tehát ez lenne a tuskó. Van itt egy kis kör, amelyik egy csatlakozási pont lehet, és föl lehet függeszteni ezt a sarut valahova a jármű alvázára. Tehát következőképp nézhet neki. Most akkor ezt a rudat nyugodtan megfoghatnám, itt neki nyomhatnám a sarut a tuskóval együtt a kerék surlódó felületére, egy tuskóerőt kifejtek, FT, és hát ezt a pontot pedig hozzákötjük a jármű alvázához, akkor valami történik, ugye kicsit meghúzza lefelé a jármű alvázát, de hát ugye a rugózás ezt ellensúlyozni tudja, nagyobb probléma nincsen. Kialakul egy fékező nyomaték, amelyik a forgást gátolni igyekszik. M-fékező nyomaték. Tehát a forgás gátlása az rendben van. Most akkor az a kérdés, hogy át tudok-e vinni elegendően nagy erőt a támasztó felületen, a kerék és a támasztó felület kapcsolatán, mert hogyha az ott egy olajfolton lenne, úgy képzelnénk el, és nagyon kicsi a surlódás, akkor ez a surlódó nyomaték, ez az MF fékező nyomaték megfogja a kereket, forgást meggátolja, és az egész jármű egységesen álló kerekekkel szánkózik, csúszik tovább. Na most akkor, tehát itt ezzel a forgással szembe föl kell lépnie egy erőhatásnak. Itt fellép egy F-index, F-es fékező erő, ezt kényszeríti ki tulajdonképpen az MF fékező nyomaték, és pedig annak a lehetőségnek a figyelembe vételével, hogy itt volt egy FN támaszerő. Nevezzük meg még itt a dolgokat, ezt sarunak hívják, ez pedig függvas. Ebbe a függvasba nyilvánvalóan itten egy függőleges erőnek kell ébrednie, amit FY-nal szoktunk jelölni. Ez lenne körülbelül a fékezett keréknek a dinamikája, a tuskó öntött vasból készülhet, aztán ha elkopott, akkor ki lehet cserélni. A kerék R sugárral bír, megnézzük, hogy mit lehetne. Ugye, nagy R sugár, akkor hát a forgásra föl is lehetne írni egy mozgás egyenletet, hogyha van neki egy teta tehetetlenségi nyomatéka, akkor a forgási mozgás egyenlet Newton második axiómája, a forgómozgásra előző fél évben tanultuk, szumma F egyenlő tetászor epsilon alakban működni tudna. Tehát úgy nézne ki a dolog, hogy d omega per dt, szöggyorsulás egyenlő lenne, mivel hát a keréknek a forgását segíteni akarja az FF fékező erő, ugye lenne itten tetászor egyszer. Na, egy picit így, tehát 1 per tetászor M fékező, ez hogy néz ki, tehát lesz itten az F fékezőször R, és M fékező levonna. Hát ez a mozgás egyenlet megadna a kerékszögsebesség változását, ebből omega egyenlő omega t, az a kérdőjel, hogy hogyan alakul, illetve hát a V járműsebesség változása is alapvetően fontos. Na nézzük akkor a másik esetet, lenne az át 2. Tárcsafék. A tárcsaféknél a forgó tengelyre egy féktárcsa van erősítve. Nem érdekes, hogy a tengely közepén vagy végén, esetleg a kerékre közvetlenül felerősítve. Súrlódási kölcsönhatási felületet biztosítunk, tehát így néz ki a dolog. Itt lenne egy tengely, mondjuk itt forogna, És akkor a tengelyre rá kell erősíteni egy tárcsát, ahol majd surlódási kölcsönhatást tudunk létrehozni. Valahogy így. Egyik oldalán kérném szépen forogjon ez omega szögsebességgel ez a tengely. Forgását meg szeretnénk gátolni. Tárcsás féknél úgy történik ez a meggátlás, hogy ide surlódó elemet szorítunk rá. Egyik oldalára és a másik oldalára is ennek a féktárcsának, két oldalról, ez nem látszik. És akkor, hát ha rá tudok vinni normál erőt, akkor a forgást gátló, surlódó nyomatékot tudok generálni. Tehát féktárcsa. Surlódó felület itt lesz körbe, ugye ez fog itten csúszni. Körbe, forgáskor. Hát kérném szépen, rá kéne vinni erre egy erőhatást, így, tengelyirányút, mindkét oldalról. Ez lenne egy normális erő, felületre merőleges nyomóerő, és akkor ebből reméljük, hogy a surlódó kölcsönhatás következtében kialakul az a erőhatás, amelyik a kerék szögsebességét fékezni akarja, tehát itt a kerékre ható erőt véve itt lesz majd surlódó erő. FS. Ez itten egy FN. Így. Itt lenne egy mínusz FN normál erő. Tekintsük ezeket vektoroknak. Így. És akkor most a kérdés már csak az, hogy hogy viszem rá. Hát egy ilyen harapófogó-szerű szerkezet szükséges, amelyikkel az erőt rá tudom vinni. Hát legyen a következőképpen fölvázolva. Itt van. Egyik ága. Másik ága. Harapófogónak van egy forgáspontja, tehát a két ág az együtt tud működni. Na most, ha én ennek a végére ugye kifejteném kézzel a harapófogó működtetésekor szokásos erőt, akkor itt kialakulna ez a normál erő, ami nekünk a surlódási kölcsönhatáshoz szükséges. Tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy itt alkalmazva a külső erőt, mondjuk lenne ez itten egy F1 erő, és itt egy F1 mínusz előjellel, akkor az F normál erőt származtathatnám. Na, alkalmazzuk a statikai ismereteket az első fél évből. Bizonyos karok megállapíthatók. Nézzük csak ezt a dolgot. Lehetne mondani, hogy van itt egy K1 kar, egy K2 kar. Ki tudnám alakítani a F normál erőt. F normál erőször K1 egyenlő F1-szer K2. F normált meghatározom szépen. K2 per K1-szer F1. F1 bemenő jellemzőből származtattam a normál erőt. Normál erőből surlódási tényezővel fogok tudni számolni FS-et. Valami mű csúszósurlódási tényezőször FN. És akkor azt a nyomatékot, amivel fékezném a rendszert itt most, MF fékező nyomaték, ezt származtatni tudnám. Hát feltéve, hogy ennek a közepes sugarát, mint egy ró, átlagos értéket ismerem, akkor lehetne mondani, az M fékező nyomaték, hát mi lesz? Kétszer, mert két oldalról működnek a surlódó erők, és a FS az rókaron működik. Tehát meg lenne a kifejtett fékező nyomaték, ennek hatására aztán mozgásegyenlet készíthető és vizsgálható a mozgásdinamika. Ez a dolog, ez jó, csak nem szeretnénk kézzel tartani állandóan ezt a harapófogó szerkezetet, ezt érdemes fölfüggeszteni valamilyen módon, amelyik itten nekünk azt segítségként átveszi azt a funkciót, hogy a függőleges helyzete az megmarad, tehát akár egy rúd, akár egy valamilyen fölfüggesztő más elem, ez szépen megtartja. A szerkezeti kialakítása az nagyon változatos lehet, a lényegét próbáltam bemutatni. Jön a harmadik. Hát nézzük a dobféket. Hát először is következőt képzeljük el. Itt van nekünk egy ilyen dobszerű, kialakított nyeles szerkezet. Ide befut tulajdonképpen a közepébe a tengely, és ez forog omega szögsebességgel. Na, ennek a megfékezése surlódó felületen történik. Surlódó felület azonban most ennek a dobnak a belső felülete lesz. Itt lesz a surlódó felület itt belül. Így. Na most, ha ez megvan, akkor a dolog a következőképpen lenne magyarázható. Itt lesz körülbelül a dob, most már egy megfelelő ez maga a dob. Tehát ezt a dobot fékezzük a belső henger felületen surlódási kölcsönhatással, barnával rajzoltam a csúszó felületet. Na, most akkor hogyan tudom oda valahogy neki kell szorítani fék surlódást kifejtő szerkezeti részt? A következőképpen rajzolhatom meg. Ezzel indulunk. Hát kérném szépen egy kiindulási vonalrendszer. A következő egyelőre úgy tűnik, hogy ötletszerű alakzatok léptek föl. Nem így van, mert ezek szerkezeti részek lesznek egy pillanaton belül. Megfigyeljük azt, hogy itt körbevezetem egy egyenletes távolsággal a dobtól. Így, itt pedig körülbelül így. Hát ez egy ilyen sarló alakú szerkezeti rész. Látjuk azt, hogy ez magától ezen pont körül itten neki esne a surlódó felületnek, és a másik oldalt hasonlóképp fogom kialakítani. Ezek lesznek a fékpofák. Majd ezekhez fogjuk kötni a surlódó betétet. Körülbelül így. Kérem szépen, ez a két sárga betét, ez, hogyha most magára hagyom, érezzük, hogy két oldalt eldőlne, és neki surlódna a dobnak. Nem engedem neki surlódni, középre állító rugóval elhúzom. Na most, ha elhúztam, akkor itt ennek összeérnének, minden esetre a dob forgását ez a rugó az lehetővé tenni. Viszont a pofák mozgatása érdekében ide be fogunk tenni egy szerkezeti részt. Ilyen tulajdonképpen kilincsműnek hívják ezt. Ennek a tengelye a berajzolt ugye piros pont táblára merőlegesen. Képzeljék el, hogy ha elfordítom, akkor kényszert jelent, és szétfeszíti a sárga pofákat, igaz? Szétfeszíti. Na mostan túl nagy a távolság még a dobfelület és a pofák között, ide tudnilik surlódó betét kerül ráerősítésre, ragasztással vagy régebben szegecseléssel. Itt a surlódó betét valamilyen kompozit anyag, jósurlódási tényezővel és hőálló tulajdonsággal. Hát kérném szépen, kialakul a fékrendszerünk, gondolják csak meg, minden jelen van. Ott van a dob. A dob belső felülete, mint potenciális surlódási kölcsönhatásra alkalmas felület, vázolva. Ott vannak a sárga pofák. Ha avval a piros kilincsel tengelyét, mely a táblára merőleges, elforgatom, szétfeszíti a két sárga pofa függőlegesen leálló orrát, és mi történik? Az alsó forgáspont körül nekifeszíthető, ezen forgáspont körül nekifeszíthetők a surlódó betétek a dob belső felületének. Ennek következtében kialakul a surlódásos kölcsönhatás, legalábbis a felületen föllép a surlódó erőeloszlás. Itt volt egy omega szögsebesség, amikor a féket működtettem, akkor föl fog lépni egy a forgást gátló MF nyomaték, és hát körülbelül azt lehet mondani, hogy ha itt volt egy R sugár, akkor a elemi surlódó erőket összegezve meg lehet határozni, hogy az mekkora lesz. Hát kérném szépen, itt surlódó erők fognak föllépni a kölcsönhatás következtében a kerületen. Ezeket kell szépen, ugye mindig a forgást gátló surlódó erők itt kialakulnak. Természetszerűen persze a nekinyomódásból normális erő is van, sőt, hát ha még úgy akarnám, talán érdemes lenne nagyobbnak is venni. Valahogy így. Ez a kölcsönhatás lép fel. Normál erő és surlódó erő. Hát kérném szépen, az M fékező nyomatékot azt meg lehetne határozni. Hogy fog kinézni? Hát minden egyes kis ilyen ívelemen föllépett mondjuk egy delta S surlódó erő, delta FS. Elemi surlódó erő. Delta S ív hosszon. Ezen a kis ívhosszon delta FS lép föl, akkor összegezni kell ezeket az erőket a teljes ívhossz mentén. Egy fék pofára által kifejtett nyomaték surlódó nyomaték mennyi lesz? MF1 következőképp néz ki. Összegezni kell szumma és a R-szer delta FS. Tehát erre az S1-es ívhosszra nézve kell összegeznem. A teljes fékező nyomaték MF, ugye ide tartozik ez, hát körülbelül kétszer MF1 egyenlő kétszer szumma S1-re R-szer delta FSI, ide egy delta FS talán így, és hát akkor tulajdonképpen föl lehetne írni, hogy a delta FS mekkora, ha tudnám a felületre merőleges nyomóerő értéket. Annyit tudok kijelölni, hogy kétszer szumma S1-re R-szer valami műször delta FN, ahol delta FN elemi radiális nyomóerő. Így. Hát ezzel körülbelül meghatároztuk a topféknek a működését, és áttérhetünk a vizsgált további járműfajtáinkról általában néhány szót mondani. Tehát a vízi járműveknél jött a B vízi járművek esete. Kérdés az, hogy ugye az a tartály, ami vízi járműveknél szóba jön, akkor az micsoda? Hát azt nevezhetem, hogy a hajótest maga és a felépítmény. A kettes az volt az a funkció, emlékeznek rá, hogy a járművet közel vízszintes állapotba tartani, megtámasztani és a mozgását lehetővé tenni. Ez az úszómű, a vízbe merülő rész, úszómű. Hármas, ki kell fejteni a hajó mozgását biztosító erőhatást, tolóerőgenerálás. Hát legtöbbször hajócsavarral történik, persze lehet bizonyos sugárhajtás is vízi járműveknél, de a legtöbbször propellerhajtás. Propellerhajtással biztosítjuk a tolóerőt. Végül a fékezőerő generálás jön, amit szintén a propeller tud megcsinálni hajók esetében. Hát kérem szépen, a propeller a forgás irányától függően meghatározott irányú, hossz irányú erőhatást fejt ki. Tolóerő kifejtés egy adott forgásirányhoz tartozik. Forgásirány váltással ez az erő a mozgást gátló erőként jelentkezik. Úgy hívják, hogy hátraveretéssel, propeller hátraveretése. Írjuk oda, hogy forgásirány változtatás. Tehát egy hajóhajtásnál döntő dolog a propeller változtatható forgásirányának biztosítása. Hoppá. Jó, jöhet még a következő. Légi járművek esetén mi a helyzet? C. Nézzük ezt a négy funkciót. Első, a repülőgép test, amelyik egyben a tartálynak a funkcióját is ellátja. Repülőgép test, törzs vagy sárkány. Tehát meg lenne a tartályt magába foglaló rész, ennek kell biztosítani a alátámasztását olyan módon, hogy ez a pályairányban elmozdulhasson. Hát itt a szárnyhord felületek azok, amik ezt biztosítják, kettes. Szárnyfelületek. Felhajtó erő. Hát a V az a haladási sebességétől függ a felhajtó erő, úgyhogy ez egy hagyományos repülőgépnél a saját mozgásával, helikopternél pedig a forgó szárny felületen fellépő felhajtó erő. Tehát hagyományos kettő forgószárnyas a felhajtó erő generálás, ez a helikopter esete. Hármas. Tolóerő generálás. Hát két dolog jön szóba, alapvetően propeller hajtás, mint klasszikus megoldás, légcsavar. A forgószárnyas gépnél is erről van szó, tehát légcsavar. Ez is propeller szárnyas kerék és sugárhajtómű. Tolósugár impulzus ereje biztosítja a tolóerő megjelenését. Négyes. Fékerő generálás. Hát kérném szépen, hogy történik a repülőgép fékezése. Levegőben fékszárny, féklap alkalmazása. Az ellenállásnak a növelése érdekében. Fékszárny, féklap, ez a közegellenállás növelését célozza, és hát lehetséges tolósugár fordítás inkább katonai gépeknél. Megfelelő elterelő szerkezet segítségével a kiáramló füstgáz égés termék megfordítható, és az impulzus erőt tulajdonképpen fékező erőként hasznosítjuk. Marad még tovább a kerekek fékezése valamilyen diszipatív fékekkel, fékfajtával. A kifutópályán. Leszálláskor mondjuk el, hogy a leggyakoribb a tárcsafék alkalmazása, és a hőtechnikailag leginkább igénybe vett tárcsafék rendszereket a repülőgép kerekeknél találjuk. Tárcsafék. Hát ez lenne tulajdonképpen egy ilyen kis áttekintés a funkciókról az általunk vizsgálandó járműrendszerek tekintetében. Hát nézzük most már a jármű vezérlő rendszerének az alakulását, hogy avval mit tudunk mondani, még részletekbe nem bocsátkozva. Jármű vezérlés. Említettem az első előadás órába, hogy hát mind a vonóerőt, mind a fékező erőt azt nekünk vezérelni kell, fokozatosan tudjuk kialakítani. Lesz egy hajtásvezérlés. A vezérlő hatás U1 az idő függvényében jelentkezik, méltán nevezzük vezérlő függvénynek. Ez lehet folytonos, vagy lépcsős, szakadásos, lehet növelni, csökkenteni. Minden esetre a mi vizsgálatunkban ez nem negatív. Fékezés vezérlése fékvezérlő függvénnyel. Hagyományosan ezt negatívnak vesszük, majd látjuk, hogy egy közös diagramba ábrázolva a frappáns megjelenítése adódik a menetábra teljesítéséhez szükséges vezérlés ábrázolásának. Hát kérném szépen, mindezt összefoglalva azt lehet mondani, hogy itt van nekünk a járművünk, mint egy vezérlendő rendszer. Így. A járműre két behatás működik. U1T hajtást vezérlek, ugye gázt adok, kontrollert kapcsolok a villamosnál, vagy más módon vonóerőt változtatok, illetve fékhatást vezérlek ki. Ezeknek a hatásoknak a megjelenése végül is számomra a jármű főmozgásának a sebességét véve jelentkezik. VT. Tehát a jármű egy olyan rendszer, amit két vezérlő bemenettel tudok azonosítani, és a kimenő jele a kialakuló sebesség. Na már most akkor kérdés, hogy hogyan aktivizálom a vonóerőt és fékezőerőt. A sebesség függvényében. Hát kérném szépen, diagramban lehetne legjobban magyarázni a dolgot. Vegyük fel a sebesség függvényébe, mint független változó függvényében a kifejtett vonóerőt és fékezőerőt. Itt lesz a sebesség tengely. Itt lesz nekem az erőtengely. Föl lesz téve az F vonóerő és az F fékezőerő. Vonó, fékező. Fékezőerő. Így. Hát kérem szépen, első dolog, hogy egy V maximumot azért megszabunk. Nulla V maximum tartományban dolgozik a járművünk. Ez a jármű konstrukciós sajátossága, erre lett méretezve, úgyhogy ezen sebességtartománya az üzemi tartománya. Na most, hogy alakul a vonóerő? Nyilvánvaló, hogyha a vezérlés az éppen nulla lenne, akkor nulla vonóerő fog megjelenni. Ide nyugodtan ráírhatnám, hogy U1 egyenlő nulla. Ugyanígy a fékre is U2 egyenlő nulla, ott van, nincs sem vonóerő, sem fékezőerő, de most csak foglalkozunk először a vonóerővel. Itt lenne egy másik görbém, és erre azt írhatnám, hogy U1 egyenlő U1 maximum. A legnagyobb kivezérléskor ezt a vonóerő lefutást tudja biztosítani a járművem. Hát kérném, nem vészes, ez tulajdonképpen annyiból egy figyelemre méltó görbe, hogy igazából, ha ide berajzolnánk egy hiperbolát, ahhoz mi tartozna? P egyenlő állandó. Egy ilyen erősebességsíkon. A vonóerő görbét úgy próbáljuk megvalósítani, és azok a kedvező rendszerek, amelyek gyorsításhoz kissebességnél nagy vonóerőt adnak, amikor kell a vonóerő legyen ott, és aztán már, mikor a jármű nagy sebességgel halad, de vissza lehet venni. Tehát ez a jelleg például egy városi villamos esetére nagyon eklatáns, folytonos változású, és hát tulajdonképpen automata sebességváltóval rendelkező gépjárműveknél is valami hasonló lenne, vonóerőgörbe alakulása, tehát szép folytonos. Ugye a megszokott, hagyományos mondja, személykocsiknál sebességet azt váltani kell, tehát a sebességtartomány mentén 3, 4, 5 sebességi fokozatban, tehát vonóerő ugrással, vagy kisebb-nagyobb mértékű változással valósul meg a vonóerő kifejtés. Maradjunk ennél a úgymond szép esetnél, amikor ez egy folytonos. Tudnilik, hogyha a rákapcsolt feszültséget egy villamos járműnél a maximális érték esetén maximális feszültség rákapcsolásával ezt a piros vonóerőgörbét kapom, akkor részfeszültségeknél ez a görbe itt szépen, ugye, mint egy kisebb vonóerő értékét adó változatok sokaságait jelentkezik. Tehát tulajdonképpen nekem egy vonóerő görbe sorozat áll rendelkezésemre, mindegyikhez tartozik egy vezérlési érték. Ahogy a kontrollert mozgatja a villamosvezető, ott fokozatok vannak, úgy egy értékét realizálom az U1 vezérlésnek. Tehát ide ráírhatom nyugodtan, hogy az U1 növekszik. Na most mi a helyzet a vonóerő maximumával? Túl nagy a vonóerő, akkor tudjuk, hogy a kerék megperdülhet. Ezért valahol itt kialakul egy adhéziós határ, ami persze egy statisztikus jelleget mutat, és ha visszaemlékeznek az előző fél évbe a méréstechnikai részre, egy Gauss eloszlással jellemezhető a tapadási határ alakulása. De ráírjuk, tapadási határ. Valószínűségi változó, időjárástól nagyon függ. Nem csak időjárástól, hanem környezeti viszonyoktól, szennyeződés, páratartalom, hőmérséklet és időjárás, csapadék, eső, dér, fagy, jég, stb. Ezek befolyásolják. Tehát egy valószínűségi változó, itt egy sávszerű az, hogy ugye, mikor ilyen nyeges az út, akkor nem lehet full gázzal indítani, mert megperdül a kerék nyilvánvaló. Most éppen az alsó értéken vagyunk valahol itt villanatnyilag, jó? Hát kérném, a helyzet az, hogy a fékező erő vonatkozásában hasonlót tudok mondani, és hogyha a surlódó erőt nem realizálom azáltal, hogy a fékvezérlést nullának adom, U2 egyenlő nulla, akkor itt vagyok. Nincs fékezés. A tengelyre illeszkedő piros és kék vonal sem hajtás, sem fékezés. Na most, hogyha a fékerőt a legnagyobbra kapcsolom, akkor ez lenne itten az U2 abszolút érték egyenlő maximum. Legnagyobb fékező erő. Miért kellett abszolút értéket írnom? Tessék nézni, az U2-t definíció szerint negatívnak vettük. A részfékező erők itt lesznek a sorródási tényező változásától és a normál erő változásától függően alakul valahogy. Itt lesz tulajdonképpen az U2 abszolút érték növekszik. Tehát ezek a fékező erők. Két dolgot lehet rögzíteni. F vonóerő egyenlő F vonóerő függvénye a sebességnek és a hajtásvezérlésnek. F fékező erő függvénye a sebességnek és a fékvezérlésnek. Ezt a dolgot most így akkor szépen látjuk. Na most jön az a kérdés, hogy már akkor a menetellenállás hogyan alakul. Menetellenállást is tudjuk. Az a bizonyos erő, amit itt most már mai előadáson sokat szorra említek, amelyik a jármű mozgását gátolni akarja. Ennek van egy alapellenállás összetevője, amelyik a jármű szerkezeti sajátosságaival és a üzemi sebesség nagyságával meghatározott. Két dolog van, alapellenállás erő, és járulékos ellenállás erők. Csapsúrlódás, gördülési ellenállás, légellenállás. Így. Járulékos ellenállás erők közül kettő az, ami bennünket közlekedési folyamatok szempontjából járművek üzeme kérdéskörben alapvetően befolyásol, de hát most itt arról van szó, hogy végig kell vinnem egy adott emelkedési és irányviszonyokkal bíró térgörbén a járművemet, akkor vannak emelkedések, emelkedési ellenállás, és görbületből, pályagörbületből származó ellenállás erő, görbületi ellenállás, így. Na hát kérném szépen, a dolog úgy látom, hogy lassan kimerül. Nézzük meg ennek az alapellenállás erőnek az alakulását. Jármű szerkezeti kialakítás és üzemi sebesség függvénye. V. Ellenállás alap, mint a sebesség függvénye fog jelentkezni, és hát azért az általános járműgéptan tanulmányok során ez már azért felbukkant, nevezetesen lehet mondani, hogy valami AV négyzet plusz B szer V plusz C alakban vehetem, ha a V határozottan nagyobb, mint nulla. Ha itt veszem a V-t, itt veszem az ellenállást, akkor ebbe a diagramba egy másodfokú parabolaként jelenik meg valami ilyesmi. Hát kérném szépen, annyi emlékeztetőt, és ez a végső ábránk mára, ha én fölrajzolnám itt a vonóerőt, V maximum, és itt lenne a lefutása, és itt lenne a jármű alapellenállás görbéje, akkor a két rendszer együtt tud dolgozni, ezek a metszékek lennének micsodák? A gyorsító vonóerő metszékek. Kettőnek a különbsége. Tehát ugye itt nekem volt FV és F ellenállás alap zérus. Ha megvan a gyorsító vonóerő metszék, akkor M-szer 1 plusz gammászor A. Ez lenne a gyorsítás mozgás egyenlete. Hát mi a probléma itt? Az, hogy az FV is, meg a FEA is a sebesség függvénye, tehát olyan könnyen ezzel megbirkózni nem fogunk tudni, majd valami erőfeszítés kell, főképp járműdinamikába jövő fél évben. Jó. Hát kérném szépen, ezzel akkor mai előadást befejeztük, folytatjuk a járműrendszer egységes tárgyalását.